Tehát Máté 2, első 12 vers. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmei városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkezik, és érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Imádkozzunk.
Szeretnék bátorítani a férfiakat a gyülekezetben, ha jól láttam, csak három férfi itt volt. Énekelni, hogy remélem, hogy a jövőben lesz több férfi, aki vállal. Ilyesmit egy kicsit éreztem majdnem, hogy ez a Veres Egyház Aszon kórus, aki itt lépett fel ma délelőtt, hogy... Csak az a probléma, ha jól láttam... Az egyik asszony nem jött Veres Egyházáról, aki énekelt, hogy majd esetleg a férfiak tudnak onnan jönni. Múltkor hirdettem, hogy ha valaki szeretne hozni valami ajándékot, amit kapott, akkor én fogok biztosítani a lehetőséget, hogy valaki tud bemutatni azt az ajándékot, amit kapott. Van valaki, aki szeretne élni a lehetőséggel? Mondja. Más jelenkező?
Sütemény.
De nem tudtunk hozni föl, mert ma megettünk az egészet. Igen? Jó. Amikor csináltak. Jó, más? Jó, jön a Rózsi. Gyere. Én olvasom.
Máté 1.21, szül pedig fiat, és nevezze annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiről. Azt kívánom, hogy bátran tisztelembe élet a szabadatlaival és a próbákkal, amelyet mint kitesz. Amikor pedig sündösnek kérdez keresztedet, és a csúcsot meredeket, ahová tud vezet, pontosan akkor törekedjenek benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme, és volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt eljött az arra, hogy kívánod a bizalom elmúltát és a felhők elvonulását, így lesz kerék erő és idő, hogy a maga teljesítsága eljuthass. Barátokban az Isten fiamos örökkel. Maradjon meg benned ez a biztosítás mindörökre, és így megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és amit fogod rá.
Utolsó lehetőség. A gyerekek között senki nem kapott semmit karacsonyra. Akkor egy gyerek tudna mesélni, hogy mit kapott. Igen vagy nem? Nincs bátor gyerek itt. Van egy bátor gyerek. Köszönöm szépen, hogy volt egy pár jelenkező, aki mondta, hogy ő mit kapta karacsonykor. Szerintem mindjárt, ha adnunk meg egy kis időt, lenne bátorság mondani valamit. De a másik, amiről lehet gondolkozni, visszagondolkozni az éveken keresztül. És szerintem mindenki tud, van egy-egy olyan ajándék, amit lehet kiemelni, hogy valami, ami különleges volt. Amit ő kapott. És amiatt az ajándéknek tart egy külön helyet a mi szívünkben. És az egyik kérdés az, hogy miért adjuk ajándékokat karacsonykor. És szerintem a felolvasott igében az egyik oka, hogy mi adjunk ajándékokat. Mert itt látjunk, hogy a bölcs emberek hoztak konkrétan három ajándékot, amit adtak Jézusnak. És szeretnék csak röviden beszélni erről az igészakaszról, amit felolvastunk. Az első versben már találkozunk a bölcsekkel. És az az érdekes, amikor találkozunk ezek a bölcsekkel, nem nagyon sok mindent tudjunk róluk. Az egyik, amit nem tudjunk, az, hogy honnan jöttek. Azt tudjuk, hogy valahol keletről indultak, de pontosan honnan nem tudjunk biztosan. Ez marad az ember fantáziára, esetleg a hagyományok, amit mondanak, de mi nem tudhatunk biztosan, hogy ők honnan jöttek. A másik, amit nem tudjunk biztosan, az, hogy hányan voltak. Nagyon gyakran, amikor mi beszéljünk róla, mi azt mondjuk, hogy hárman. Azért, mert három ajándékról van felsorolva. De az nem jelenti, hogy pontosan mindenki, aki jött a bölcsek között, adott egy ajándékot. Megint, mi nem tudjunk pontosan hányan voltak. A másik, amit nem tudjunk, az, hogy milyen hosszú utat tették. Hogy oda érkeztek. Olvasunk egy kicsit később a második részben, a 16. versben, amikor Herod is próbálta akadályozni, hogy ez a király marad életben. Mi olvasunk, hogy ő megölt minden fiú gyerek, aki fiatalabb volt 2 évvel. hogy ez esetleg mond valamit, hogy mikor volt ez, mert ez pont ezután történt. Hogy a bölcsek nem érkeztek oda az első éjszakán, miután Jézus született, ahogyan a pastor. Valamennyivel később, mi nem tudjunk pontosan. Mi nem tudjunk, hogy akkor indultak, amikor azon az éjszakán, amikor Jézus született, vagy egy pár hónap esetleg, egy pár hét esetleg, egy év előtte indultak ezen az úton. Nem tudjunk. De még egyszer azt kell mondanom, hogy ezek a dolgok, amit nem tudjunk, nem a legfontosabb dolgok ebben a történetben. A mondani való marad akkor is, ha mi nem tudjunk minden részletet, amit mi esetleg szeretnénk tudni. Mit látjunk még itt ezek a versekben? Mi azt látjunk, hogy nem csak a bölcsek szerepelnek, hanem a király. Herodos király. És mi azt látjunk, hogy ahogyan a bölcsek akarták imádni Jézust, Herodos pont az ellenkezőt akart csinálni. Miért? Mert volt egy kis félelem benne, mert ő hallotta, hogy ez a kis gyerek valamikor lesz király. És ha ez van, akkor azt jelenti, hogy nem lehet két király, ő nem tud maradni a király, ha ő lesz a király. És azért az irigység miatt, az, hogy ő tudna védeni az ő pozícióját, ő azt gondolta, hogy a legjobb megoldást, ha én próbálok minden kisfiú gyermeket megoldani. Ez volt az ő megoldás. Amikor a bölcsek jötték, ők jötték imádni ezt az embert, aki született. Azt tudhatunk róla, hogy valóban ők nem voltak királyok, ahogyan néha meséljünk. Inkább megint van egy probléma, hogy mi nem tudjunk, hogy pontosan mit jelent, hogy ők bölcsek voltak. Esetleg tanácsadók, esetleg olyan tudatok, akik figyeltek a csillagokat az égen, nem tudjunk pontosan. Nincs elég információ erről. De amit látjunk róluk ebben a kis rövid történet, látjunk, hogy istenfélő emberek volt ezek. Látjunk azt, hogy ők valóban keresték az igazat. És látjunk, hogy ebben az egész történetben az Isten gondviselése. Amit olvastunk múlt héten a Lukács 2-ben, láttunk az Isten gondviselése, amikor Jézus született. De itt is látjunk a Isten gondviselése, mielőtt született, amikor Isten adott egy csillagot, ami útmutatást adott a bölcsek. Megint van egy probléma, honnan jött ez a csillag? Megint vannak emberek, akik próbálnak magyarázni, hogy volt olyan rendkívüli dolog, ami történt abban az időben, és lehetséges, hogy az volt a csillag, amiről van szó itt. Lehetséges. De az is lehetséges, hogy Isten pont arra az időre helyezte az égbe egy különleges csillag. Mert azt látjuk, hogy ez a csillag nem úgy viselkedett, mint egy átlag csillag, hanem ez a csillag pont ott volt az égen, ahol útmutatást adott a bölcseknek. úgy lehet mondani azt, hogy van egy első okozó. Lehetséges van egy második okozó az, hogy úgy vannak a csillagok az égben, de az első okozó az egész mögött Isten. És Isten gondviselése az, hogy vagy egy külön csillag, vagy egy olyan csillag, ami ott volt, amit ő teremtett a kezdettől, és tudta, hogy pont akkor kell, hogy ott legyen, és ott is volt. Nagyon fontos, hogy mi látsunk az Isten gondviselése a bölcsek életükben. És fontos, hogy mi azt látsunk a mi életünkben. Az Isten gondviselése. Isten ismer mindnyájunkat. Isten tud pontosan mi az, amire szükséged van. És Isten fog gondot viselni rólad. Nem mindig úgy adja azt, ahogyan mi várjunk. Nem mindig az úgy történik, ahogyan mi gondolkodunk. De mi tudhatunk azt, hogy Isten gondviselés ott van a mi életünkben. Isten utat mutatott neki, Isten gondviselése ott volt. A másik, amit látunk a bölcsekkel, az, hogy ezeket az ajándékokat hozta. Megint fel kell tenni a kérdést, hogy miért pont ez a három ajándék. És én azt mondom, hogy lehet tippelni. Lehetséges esetleg emiatt, esetleg amiatt. Például vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy az arany, amit adtak, ez egy olyan ajándék, ami méltó egy királynak. És azt mondnak, hogy a másik a törmén az egy olyan ajándék, ami méltó egy papnak. Én azt mondom, hogy persze ez rendben, hogy van egy ajándék egy királynak, és van egy ajándék egy papnak, de mi azt mondjuk, hogy Jézusnak volt három tisztsége, és a harmadik a proféta, és a harmadik ajándék nincs semmi se kapcsolat a profétákkal. A harmadik ajándék inkább az, amit használtak, amikor temették valakit. Lehetséges, hogy ez is egy jelkép volt, hogy Jézus meg fog halni. Nem tudjunk pontosan. Én inkább azt láttam, hogy az ajándékok, amit Jézus kapott, az Isten gondviselése volt. Mert mi látjunk, hogy pont ez után József és Mária kellett menekülni. És menekültek Egyiptomba. Nem tudjunk biztosan, de lehetséges, hogy ezek a drága ajándékok pont elég volt, hogy tudtak elutazni és abból élni, addig, ameddig nem tudtak visszatérni. Az ajándék az Isten gondviselése volt. Megint, egy olyan módon, ami csak Isten látta, hogy mi az, ami szükséges. Jézus is az ő családjának. És ő gondot viselt. És ő adott nekik, ami kellett. Isten az jellemző, hogy ő ad azt, ami kell. Nem ad esetleg az, ami kell jövő hétvégére, hanem ő ad az, ami kell most. És fontos, hogy mi tudunk elfogadni azt, amit Isten ad nekünk most. És hogy tudunk örülni annak, és úgy mondom, hogy valami formában tudunk élni a jelenben, és tudunk örülni abban, hogy Isten hogyan gondot visel ma. És ne aggodalmaskodunk arról, hogy Isten hogyan fog segíteni hónap, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva. Örülni kell, hogy ő ad nekünk minden, ami kell már. Mi azt látjunk, hogy amikor a bölcsek oda jöttek, ők jöttek imádni őt. Mit jelent imádni Istent? Én azt látom, hogy az egyik fő feltétel, hogy mi tudunk imádni Istent, az alázat. Mi látunk, hogy Herodesben ez nem volt. Nem volt az az alázat, ő akart uralkodni. Csak akkor tudunk leborulni valaki előtt, ha mi azt mondjunk, hogy ő fontosabb nála. Hogy én kész vagyok megtenni, amit ő kíván tőle. Én nagyon szeretem nézni, de ritkán van lehetőségem az amerikai focit. De van egy érdekes helyzet most az amerikai fociban. Az egyik játékos, aki dobja az amerikai labda, már többször ment nyugdíjba, és mindig kijön a nyugdíjba. Meg nyugdíjba, azt mondja, hogy többet nem fog játszani, utána egy másik csapat kínál egy nagyobb összeg pénzt, és akkor még egy évre játszik. Ő már 19 évként játszik, mint profi. Az amerikai fociban az egy nagyon hosszú időre. A legtöbb ember kevesebb, mint 10 év bír abban a nehéz sportban. 19 év keresztül ő játszik. Most távol ilyenkor ő megint nyugdíjba ment. És most nyáron egy új szerződést aláírt egy másik csapattal, egy új csapattal. Amikor oda repült abba a városba aláírni a szerződést, az edző sofőrként kiment a pályaudvarra, és az edző behozta őt, hogy tud aláírni a szerződést. És most megy a vita a csapatban, hogy ki az edző. Kinek van az utolsó szava a döntésekben abban a csapatban? Az edző, vagy ez a játékos, akinek van 19 év tapasztalata, és az ő pozícióban esetleg a legjobb, ami bármikor játszott. A legtöbb ember azt mondja, hogy a játékosnak van a végső tekintély abban a csapatban, és nem az edző. Én azt mondom, hogy sajnálom, túl gyakran látom azt, hogy mi próbáljuk ezt csinálni, ami kapcsolatunk Istennel. Mi próbáljunk egy olyan játékos lenni, hogy mi próbáljuk a mi tenni saját magunkat Isten fölött. Hogy én fogok dönteni, hogy mi az, ami jó, hogy mi az, ami kell tenni. Valahogy mi azt mondjuk, hogy én nem fogok alazatni magamat az Isten igéje alá, hanem én az igény fölött fogok állni, én fogok dönteni, hogy mit jelent az igény, én fogok dönteni, hogy ez tartozik a Bibliahoz vagy nem, ahogyan láttunk múlt hétvégén a Szindarabban, ahol három bölcsember volt, és vitatkozták egy kicsit a Szentírásról, hogy mi az, ami valóban tartozik a Bibliahoz, és mi az, ami nem. Valahogyan, amikor mi azt csináljunk, mi próbáljunk valahogyan úgy mondani, hogy nem kell alávetni magamat az igéje alá. Hanem valahogyan mi azt mondjuk, hogy én vagyok a végső tekintély. Hiányzik az alázat a mi életünkben. Ha nincs alázat, akkor nem tudunk igazán imádni Istent. Ha mi nem tudunk elismerni azt, hogy ő a mindenható, hogy amit ő mond, az fontosabb, mint amit én gondolom. A három bölcs. Ők oda mentek, és ők leborultak egy gyerek elé. Mert ők tudtak az Isten kijelentése. És ők tudtak, hogy abból a gyerekból ő lesz az igazi király. Ő lesz a megváltó. Látjunk azt, hogy a három bölcs milyen ajándékokat adtak Jézusnak. Mi látjunk azt, hogy lényegében karácsonykor Isten milyen ajándékot adott nekünk. Amikor az ő egyetlen fiát ő ajándékként küldte a világba. Értünk. Hogy ő meghalljon a mi bűneinkért. Igenis lehet mondani, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit bárki bármikor adott. A legnagyobb ajándék az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. Szeretnék még egy utolsó kérdést föltenni. És az, hogy mi milyen fajta ajándékot tudunk adni Istennek. Mi az az ajándék, amit mi tudunk adni Istennek? Egy pár ószövetségi igét szeretnék olvasni, és utána befejezünk egy igével. A Márk evangéliumban. Az első igét, amit olvasom, a Sámuel első könyve, a 15. rész, a 22. vers. Ekkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az éger és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bízom többet ér az engedelmesség az áldozatnál. A szófogadás a kósok kövereinél. Miről van szó itt? Azt látjunk itt, hogy ami igazán fontos Istennek, az engedelmesség. Nem a kosher szertartás. Én azt mondom, hogy a kosher szertartás valaki tud csinálni hit nélkül. Valaki tud csinálni a kosher dolgokat, ha teljesen üres az őrszívás. És Isten azt mondja, hogy ez a kosher, nem a lényeg. Hanem a belső. És konkrétan ebben az igében beszél az engedelmességről. Ha tovább menjünk a profétákhoz, látjuk a Hoseás 6. rész, a 6. versben a következőt. Mert szeretet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretek, és nem éger áldozatokat. Mi az, amit Isten vár tőlünk? Mi az az ajándékot, amit mi tudunk adni neki? A szeretet, vagy az irgalmasság, amiről van szó itt, és ahogyan folytatja, az Isten ismeret. Mi a legjobb ajándékot, amit mi tudunk adni Istennek? Hogy mi törekedjünk arra, hogy mi jobban ismerjünk őt. Mi karácsonykor sokszor adjunk ajándékokat. Valamit az ember, ami az ember tud fogni a kezével. De én azt mondom, hogy néha az nem a legjobb ajándékot, amit tudunk adni. Lehetséges egy nagyobb ajándék az időt. Hogy időt töltsünk valakivel. Hogy mi ezáltal jobban ismerjünk őt. Nekem mindig nehéz karácsonykor, mert a szüleim nagyon messze laknak innen. És az, hogy én tudok egy ajándékot adni nekik, akkor elég bonyolult, mert vagy nyáron, amikor ott vagyok, veszek valamit, és ott hagyom már csomagolva, hogy ők tudnak kinni a karácsonyfa alatt, vagy esetleg nagy postaköltséggel tudok esetleg küldeni valamit. És mindig probléma, mert én esetleg veszek valamit nyáron, de utána elfelejtem, hogy vettem, és akkor bolyban vagyok, hogy ott hagytam valamit nekik, vagy nem. És legalább ebben az évben az édesanyám írt és szólt nekem, hogy hagytad valamit az édesapádnak, nekem nem kell semmit. Milyen könnyű. Nem szóltam semmit az édesanyámnak, de ma reggel küldtem neki egy e-mailt, és abban az e-mailben szóltam, hogy az az ajándék, amit én fogok adni neki, az, hogy februárban ki kell mennem Los Angelesbe egy hétre, és előtte fogok beugrani látogatni őt. És az az ő karácsonyi ajándék, ő remélem ahol fog felébredni ma reggel, hogy olvassa az e-mailt, és lehetséges nincs egy doboz a karácsonyfa alatt, de legalább fog tudni azt, hogy megyek látogatni őt két-három napra. Az sokszor egy nagyobb ajándék. Nem az, hogy mi adjunk valami tárgyat, hanem hogy mi időt töltsünk valakivel. És én meg vagyok győződve, hogy ez, ami az igazi ajándék, amire Isten tűr. Hogy mi időt töltsünk vele. Hogy mi próbáljunk jobban megismerni őt. Hogy mi időt töltsünk vele. Nem csak a mai napon, hanem napról napra ebben az évben. Az a legjobb ajándékot, amit mi tudunk adni Istennek. Lapozunk egy pár óra a másik kis proféta, a Mikiás könyve, a hatodik rész, a hatodik versben megint olvasunk át, hogy beszél az éger áldozatokról és ilyesmiről, mivel járuljak az Úr elé. És volt ezt a kérdés, hogy ezek a külső dolgok azok a legfontosabbak? És végül is adja a választ a nyolcadik versben, ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mi kíván tőled az Úr. Csak az, hogy él törvény szerint, töreked szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. A gondolat itt, hogy mi az, amit Isten kíván tőlünk. És azt látjunk, hogy ő azt kíván tőlünk, hogy mi éljünk a törvény szerint, az engedelmesség, hogy legyen a szeretet és az irgalmasság bennünk, a másik emberek fele, és az, hogy legyen az az alázat, Isten előtt, hogy mi leboruljunk előtte, és mi elismerjünk azt, hogy ő az Úr a mi életünkben. Én azt mondom, hogy Istennek sokkal fontosabb a belső, mint a külső. És azt kell mondanom, hogy az ajándék nem a lényeg, hanem a szív. Ha van egy gazdag ember köztünk, és én azt mondom, hogy van némelyik, ha az az ember oda jön az Úrhoz, És ő odaad két filet. Isten fog örülni annak. A két filet a gazdag embertől én nem hiszem. De mi látjunk az evangéliumokban, amikor az ősvegy asszony odaadta a két filet. Isten örül neki. Én azt mondom, hogy nagyon könnyű nekünk adni a fölöslegesból. Csak egy kicsit abból. Nem is érzünk azt, hogy elmegy két fider a mi zsebünkből. Óriási a különbség, hogy valaki szívból adja azt, amit ad, és valaki csak azt csinál, hogy ad egy kis aprót szokásból. Az utolsó igéje a Márk evangélium 12. részben, egy olyan igé szakasz, amit ősszel már átnéztünk, tanulmányoztunk az egyik Isten tiszteleten. Amikor föltették a kérdés Jézusnak, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És miután Jézus válaszolt, az írás tudó a következőt mondott. Jó van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elmünkből és teljes erőnkből, és ha szeretünk fel a barátod, mint magunkat, sokkal több ez minden égő és véres áldozatnál. Milyen ajándékot tudunk adni Istennek most, ebben az évben? Azt, hogy mi szeretünk őt. Teljes szívünkból. Ez, amit ő kíván tőlünk. Nem lehet csak az 50%. Nem lehet csak a fölösleges. Amit Isten kíván tőlünk, a teljes szívünk. És ha mi azt adjunk most ajándékként neki, mi jobbat nem tehetünk annak. Imádkozunk. Édesatyánk, most, amikor ünnepeljünk a karácsonyt, mi ünnepeljünk azt, hogy te jöttél ebbe a világba. És az nagy öröm számunkra. A te gondviselés. A mi bűneinkről. A mi életünkről. És azért adjunk hálát most, amikor visszaemlékezünk arra a napra, amikor te jöttél erre a földre. Adjunk hálát. Mert te új életet adtál nekünk, a te fiad adtál. Örülünk, hogy mi tudunk ajándékot adni egymásnak, szeretet által. De kérjünk, hogy segíts minket, hogy ebben az évben, ebben a következő évben tudunk adni neked az az igazi, értékes ajándékot, hogy mi átadjunk a mi szívünket neked. Nem csak a megtérés korban csináljunk azt, hanem napról napra mi alá veszünk magunkat alattad, és mondjunk, hogy legyél a király az én életemben. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk nem csak mutatni a külsőt, hanem lesz egy olyan vágy a mi szívünkben, hogy te legyél az Úr a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.